a segítő hangja, T-Rádió, a te hangod.
Esélyegyenlőségi magazin. Esély a kultúra. Szórakozás. Akadályok nélkül.
A járművet mozgáskorlátozott utas veszi igénybe.
Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok, jó napot kívánok! Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2018. decemberi második adását hallják. Lássuk mai adásunk tartalmát. A mai műsorban olyan vállalkozókat mutatunk be, illetve vállalkozásokat, amelyek munkát adnak hátrányos helyzetű kistérségekben élőknek, vagy megváltozott munkaképességűeknek. Műsorunk első részében a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatójával, Lehel Lászlóval beszélgetünk, annak kapcsán, hogy augusztusban a Somogy megyei Kastélyos Dombón elindult egy olyan gyógynövényszárító, illetve feldolgozó üzem, amelyben a térségben élő rászoruló családoknak igyekeznek munkát adni, biztosítva ezzel számukra a megélhetési lehetőséget. Majd műsorunk második részében, Tarcsi Géza riportjában megismerhetnek egy olyan sörfőzdét, amely a Down alapítvánnyal együttműködésben autistáknak, illetve Down-szindrómásoknak és egyéb fogyatékossággal élő embereknek adnak munkát. A műsor legvégén egy rendhagyó interjút hallanak, nem szoktunk ugyanis verses kötetet bemutatni az Esélyegyenlőségi magazinban, de most karácsony közelettével mégis kivételt teszünk. Egy kicsit ennek is van köze az esélyegyenlőséghez. Az Oltalom Karitatív Egyesület által kiadott Csillagszálló kulturális utcalap ugyanis, amely több mint 10 éve segíti a hajléktalan embereket azzal, hogy bevételének egy részét az egyesület működésére, a másik felét pedig az utcai terjesztőknek ajánlja fel, kortárs írók, költők műveit jelenteti meg. Egyikük Izsó Zita, költő, műfordító, aki már többször publikált ebben a lapban, és most önálló verses kötete jelent meg, Éjszakai földetérés címmel. A költővel beszélgetek. Tartsanak velünk!
Az állattenyésztés és a sajtkészítés mellett egy újabb projekt indult a Somogy megyei Kastélyos Dombó településen, amely településen augusztusban felépült és megkezdte működését a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet gyógynövény szárító, illetve feldolgozó központja, majd mindjárt megbeszéljük, hogy ez mit is takar egészen pontosan, akivel pedig erről beszélgetünk, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatója, Lehel László úr, akit nagy szeretettel köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ki a célcsoport, akiket megpróbáltak ezzel megcélozni, akiknek segíteni kívánnak ezzel a lehetőséggel?
Halmozott a hátrányos helyzetű családokról van szó. A történet onnan indul, hogy mi létrehoztunk egy valamikori állami intézmény helyén egy lerobbant épület komplexumra kell gondolni, valamikori erdődi vadászkastély és a környezetére. Itt mi létrehoztunk egy családok átmeneti otthonát. A családok átmeneti otthonába olyan emberek kerülhetnek, akiknek nincs fedél a fejük fölött, tehát egyáltalában nincs lakhatási lehetősége. Hogy miért, ennek nagyon sok oka lehet. Lehet mondjuk az, hogy tartós betegség, mindkét családtag részéről elveszíti a munkáját, nagyon kevés az a jövedelem, amihez hozzájut, nem tudja fizetni a lakbért, kikerül a bérleményből, és egyszer csak ott van a családok átmeneti otthonánál, és kéri, hogy vegyük fel. Egy családok átmeneti otthonában egy szobát kap egy család, azon kívül pedig egy viszonylag komoly házirend mellett kell élni az életét, közösségi fürdőszobák vannak, és közösségi konyha. Tehát minden pillanatukban alkalmazkodni kell ahhoz a közösségben, mondjuk ez egy 40 fő, ahova ők bebocsátást kérnek. Súlyosbítja helyzetet az, hogy ugye egy ilyen intézményben a törvény szerint másfél évig lehet maradni. Utána el kell menni. És azt láttuk, hogy sok olyan család van, aki másfél évet eltölt mondjuk egy családok átmeneti otthonában, mondjuk Miskolcon, aztán eltölt egy újabb másfél évet mondjuk Szegeden, aztán megint egy másfél évet, tehát az élete egyáltalában nem rendeződik, a gyerekek egy ilyen környezetben nőnek fel, amivel csak reprodukáljuk tulajdonképpen a problémákat. És amikor azt mondta, hogy állattenyésztés után most más irányba is terjeszkedünk, akkor azt mondtuk, hogy gyertek el hozzánk, megtanulhatjátok a háztáji gazdálkodást, a mezőgazdaságot, állattenyésztést. Van mintagazdaságunk, ahol ezt nap mint nap kell gyakorolni. Elméleti és gyakorlati oktatásban kell részt venni. Mérjük a munkájuk eredményét. Ha nem felel meg, nem veszi komolyan a dolgot, el kell mennie. De ha komolyan veszi, akkor másfél év után megkapja azt az esélyt, hogy egy általunk vásárolt kis házba kiköltözhet. A gyerekek végre a saját kis otthonukban élhetnek, és azt láttuk, hogy például van olyan család, ahol a gyerekek tanulmányi verset nyertek egy év után.
Honnan szerzik ezeket a gyógynövényeket? Itt termesztik, ugyancsak Somogyban, vagy valahol Magyarországon?
Még ha szabadna egy pillanatig, tehát ugye a koncepció ez, hogy itt a családokat vonjuk be, de most már nem csak ez, hanem hogy ott vagyunk egy olyan halmozottan hátrányos helyzetű kistérségben, ahol 22 település tartozik, kis települések, ahol munka problémák vannak, nincs elég munka lehetőség, és akkor elkezdtük fejleszteni tovább, létrehoztunk egy szociális gazdaságot, és ennek a szociális gazdaságnak az egyik nyúlványa egy sajtműhely, ahol sajtkészítés zajlik, és 8-9 ember kapott ezáltal munkát. Most pedig eljutottunk oda, hogy a gyógynövények a feldolgozása, gyűjtése és telepítése. Somogy megye arról ismert Magyarországon, hogy nagyon bő a gyógynövényekben. Tehát a gyógynövény gyűjtésnek az egyik hazája tulajdonképpen.
Pont, igen, ez lett volna a kérdésem, hogy nagyon jó a termő talaj ezek szerint, tehát adottság, földrajzi adottsága.
Hát nem csak a termő talaj, hanem az adottság, az éghajlata igen. Ez a dimbes, dombos, erdős táj, tehát valahogy itt a gyógynövények jól érzik magukat, lehet szabadon is gyűjteni, és lehet termeszteni.
Milyen növényeket termesztenek, mert a gyógynövény is elég sokféle van, miket készítenek, vagy termesztenek ott?
Itt ennek számos, az Orbán szűtől, a kamillán át, tehát itt nagyon sokféle van, amire ugye vannak felvásárlók Somogy megyében, persze máshol is az országban. Itt Kastélyos Dombon is volt egy idős nénik, aki a felvásárlással foglalkozott, de már nem tudott vele tovább foglalkozni. És akkor gondoltuk azt, hogy ha mi létrehozunk egy ilyen épületet, ahol persze vannak kötelező előírások, ugye, hogy legyen iroda része, legyen mosdó része, ilyen, olyan, amolyan tisztítóhelység legyen, stb. Tehát ezzel elkészültünk. És akkor most jön ugye az a feladat, hogy felkeltsük az emberekben az érdeklődést, és mondjuk azt, hogy kérem, ide lehet hozni. Tehát, hogy csak kimegy a szabad gyűjtésre, utána behozhatja hozzánk, és átvesszük. Tehát eladhatja nekünk, és mi átvesszük. És hát hosszú távon nyilván emögött egy olyan koncepció húzódik, hogyha lehetséges, akkor mi magunk is létrehozunk még egy nagyobb ültetvényt, mert ugye ma már azért a gyógynövényt ültetik is, tehát nem csak úgy gyűjtik be, hogy kimennek az erdő szélre és próbálják a ismertebb gyógynövényeket begyűjteni, hanem több hektárnyi telepítés zajlik, és akkor onnan aratják le, vagy szedik le a gyógynövényt, vagy feldolgozzák, szárítják, feldolgozzák, csomagolják és eladják. De a gyógynövények nagyon jó piaca van.
Pont ezt szerettem volna kérdezni, erről muszáj beszélnünk, mert ugye egy nagyon fontos az egzisztencia szempontjából, hát én magamról tudom, hogyha én dolgozom valamivel, akkor nagyon fontos az, hogy azt be is fogadják, föl is vásárolják, hogy ne hiába dolgozzak, ne az íróasztalnak dolgozzak, vagy ne egy spejznak, egy kamrának, amiben ott megállnak azok a termékek vagy termények, amikkel én dolgoztam. Hol van a felvásárló piaca, vagy hol van a piaca ennek? Gondolom, hogy nem a nagy bevásárlóközpontokra törekszenek, hanem a termelői piacokra, jól gondolom én ezt?
Ennél többről van szó, itt vannak nagyon komoly nagy felvásárlók. Tehát,
vannak áruházláncok, akik ez iránt érdeklődnek?
Nem. Itt nem arra kell gondolni, hogy bemegyünk egy üzletbe, és látunk egy zacskó kamillát, és ezt megveszünk. Persze, az is fontos. De tulajdonképpen olyan nagy cégek vannak, akik a kamilla feldolgozással, a gyógynövény feldolgozással foglalkoznak. Vagy zacskózzák és úgy szállítják, vagy nagyban adják tovább gyógyszergyáraknak. A gyógyszergyárak nagy felvásárlói a gyógynövények. Különböző gyógynövény készítmények vannak, amiben alapanyag, látjuk, megveszünk valami cukorka, mit látunk, ilyen meg olyan gyógynövény tartalma van. Tehát ott is van egy igény, vagy említettem a gyógyszergyároknál, vagy a krémeknél, ahol azt mondja, hogy ilyen meg olyan gyógynövény tartalma van, ahhoz is gyógynövényre van szükség. Tehát nagyon széles ez a spektrum, mi ennek csak egy kicsi részét látjuk, amikor mondjuk bemegyünk a gyógyszertárba, és akkor látjuk, hogy ott vannak a különböző gyógynövények. Ez is egy fontos piac természetesen, de hát egy komolyabb termelésnél az már nem úgy működik, hogy akkor elkezdünk piacozni, és megyünk körbe-körbe, az csak egy bizonyos mennyiségű termelésnél éri meg, hanem lehet egy más utat is választani, hogy vannak koncentrált felvásárlók, és azt mondjuk, hogy szárított állapotban a felvásárlónak eladjuk, és a felvásárló aztán tovább értékesíti mondjuk a gyógyszergyár felé, vagy bármilyen más nagyobb cég. Tehát ez így működik.
Értem. És
ennek van egy jó kitaposott útja, világa.
És maga ez a munka, ez akkor nem közmunka, hanem rendes bejelentett munka, viszont jól értem?
Nem, hát ez természetesen így van.
Tehát
így
ez van. Is tehát fontos, hogy visszavezetik
a... Mi tudunk, akár alkalmi is lehet, alkalmi munkavállalói engedélye, vagy éppen úgy, hogy főállásban, ahogy említettem a sajtműhelyünket, a Kastélyos-dombói sajtműhelyt, a nagyobb Tesco áruházakban, a kiemeltekben egyébként lehet is ezt a termékünket már kapni, hát ott is 8-9 főállású alkalmazottról beszélünk.
Így van.
Ez egy óriási dolog, hogy,
így van.
Hogy mondjuk ennyi a környékbeli embereknek, hát nem csak azoknak, akik a családok átmeneti otthonában éltek és kiköltöztek a faluba, és most visszafoglalkoztatjuk őket, tehát állásba tudtuk őket venni, hanem már előfordul, hogy a környékbeli falvakból is jönnek hozzánk dolgozni.
Lehel Lászlóval, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatójával beszélgettünk.
If you got the goods, they'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the maid, be out tomorrow. But if the offer shone, you might as well be walking on the sun. Chip is soaked with the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wizard can't reform. No god like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax. Supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, may be out tomorrow. But if the offer shone, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun.
Üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözlöm két vendégünket, egy érdekes együttműködésről lesz szó.
Üdvözlöm a hallgatókat, Kaucsisné Zsóri Katalin vagyok, a Down Alapítvány 2. számú gondozóházának az intézményvezetője.
Én is üdvözlöm a hallgatókat, Prisecki Botond vagyok, a Monyo Brewing kisüzemi sörfőzdének a brand menedzsere.
Megkérem Katalint, hogy mutassa be a szervezetet, akit képvisel.
A Down Alapítvány immár lassan 26 évre tekint vissza, mint alapítványi szervezet. Több gondozóháza, átmeneti otthona is van Budapesten, jelen pillanatban 2. Egy a 10. kerület Zágrávi utcán van, ez a létszám tekintetében a legnagyobb intézménye. Ott van nekünk együttműködésünk a Monyó Sörgyárral. A másik hasonló gondozóházunk pedig a 11. kerületben, a Szalóki utcában van, és jó néhány támogatott lakhatás, illetve lakóotthonnal tudjuk támogatni a mi ügyfeleinket.
Az ügyfelek tekintetében, mert itt a nevükről ítélve, itt az embereknek a szindróma jut eszébe, az erőlenőszíró, de itt nem csak erről van szó.
Nem csak erről van szó, mi elsősorban fogyatékkal élőkkel foglalkozunk, de természetesen a névből adódóan, illetve a kezdetbeni kezdeményezés tekintetével ugye a Down-szindrómások nagy számban jelennek meg, de egyébként más fogyatékkal élőkkel is foglalkozunk.
Hogyan tudják megoldani azt, hogy ennyi fogyatékkal élőkkel tudnak foglalkozni? Úgy értem, hogy különböző fogyatékosságokkal rendelkezik, sőt, még gondolom vannak ott halmozottan fogyatékosak, akik egyidejűleg többféle fogyatékossággal is rendelkeznek.
Így van, halmozottan sérült társaink is vannak. Nálunk nagyon fontos a foglalkoztatás, két típusú foglalkoztatási formánk van, az egyik a fejlesztő foglalkoztatás, a másik a rehabilitációs foglalkoztatás. Mindenkinek meg tudjuk találni azt, hogy ő miben jó, illetve mik azok a képességei, amik még meg tudtak maradni, hogy ő tulajdonképpen dolgozni tudjon. Ezért a munkájukért egyébként ők fizetést is kapnak.
Kik kerülnek ide-be az otthonba? Gondolok arról, amikor elvégezték az iskolát, vagy fiatalabbak is bekerülnek?
Mi átmeneti otthon és napközi vagyunk. Az átmeneti otthonos férőszámunk az 30 fő. Átmeneti otthonban gyakran krízisből érkeznek. Tulajdonképpen itt 1+1 évig tartózkodhatnak, utána tartós elhelyezésben szükséges az ő életüket tovább élniük. Ezért jött az a gondolat korábban létre, hogy lakóotthonokat és támogatott lakhatást is létrehoz az alapítvány, hiszen így tudjuk biztosítani a számukra azt, hogy tartósabban is segíteni tudjuk az ő életüket.
Önök még segítséget nyújtanak, hogy ott az alapítványon belül tudjanak a lakóotthonokba elhelyezkedni?
Igen, ez egy hosszú távú cél. Tulajdonképpen felkészítjük őket az önállóbb életre, akár támogatott lakhatásra is.
Értem, és akkor nem más szervezeteknek ajánlgatja.
Az is előfordul, hogy máshova kerülnek, ez nyilván mindenkinek az egyéni életében hogyan tud ez beilleszkedni, hiszen mi országos befogadó képességgel rendelkezünk. Elképzelhető, hogy krízisből hozzánk érkezik valami oknál fogva, de utána később tartós elhelyezésbe a korábbi lakók környezetébe kerül vissza.
Botond, te már két alkalommal voltál nálunk vendég a rádióban, de akik nem hallgatták a korábbi adást, megkérlek, hogy mutasd be a sörfőzdédet.
A Monyó Brewing vagyunk, nekünk nincsen szép hosszú múltunk, mint a Damon Alapítványnak, mi most leszünk idén csak 4 évesek, szóval egy abszolút új sörfőzdéről van szó, és egy új hullámos irányt képviselő sörfőzdéről van szó, úgynevezett craft sörfőzdéről. Ez alatt a 4 év alatt gyakorlatilag elértük azt, hogy az országban az egyik, tehát remélhetőleg talán az egyik legismertebb és legelismertebb kisüzemi sörfőzdévé váltunk. A főzdeparkban vagyunk Kőbányán, erről azt kell, vagy azt érdemes tudni, hogy a régi sörgyár, aztán pedig a Globus konzervgyár területén működünk, rajtunk kívül még másik 3 kisüzemi sörfőzdével egy telephelyen, úgyhogy egy nagyon, nagyon izgalmas és motiváló környezetben dolgozunk nap, mint nap. Jelenleg 11 főt számlál a cég, és egy ilyen évi 2000 hektoliter sört állítunk elő.
Meg rendszeresen szervezel a többi kézműves sörössel fesztivált is ott.
Igen, ezt a bizonyos Craft Fesztivált idén már negyedjére tartottuk meg, aminek igazából az a kuriózuma, hogy ott az industriák környezetben, a Maglódi úton tartjuk a többi sörfőzdével, illetve különböző vendégsörfőzdéket szoktunk meghívni. Street food, ilyen food truckok állnak be az udvarba, úgyhogy tök jó kaja van, élő zene szólt most idén, és igazából tényleg a minőségi sörnek az ünnepléséről szól az a 3 nap évente egyszer vagy kétszer megtartva.
Rengetegféle sört csináltak, már úgy értem, hogy a fantáziátok az végtelen, mert hogy most már egy borászattal is együttműködtek, ami annak idén az elképzelhetetlen volt ilyet hallani, hogy borászattal együttműködve hozni egy új terméket.
Abszolút. Mi nagyon szeretjük ezeket az együttműködéseket, ahogy a Damon Alapítványos Együttműködés is mutatja, vagy éppen a borászokkal egy közös sör kidolgozása, vagy éppen amikor a Quimby zenekarral dolgoztunk együtt, és ebben szintén érintett volt a Damon Alapítvány. Úgyhogy igen, vannak nyilván alapsörök, egy 6-7, ami egész évben mindig elérhető, de azon kívül nagyjából havonta 1-2-3 új sörrel biztos kívünk, amit egyrészt a fogyasztók is úgymond várnak és keresik mindig az újdonságot, másrészt mi is próbáljuk mindig feszegetni a határokat, szeretünk ezekbe az együttműködésekbe új embereket megismerni, új barátságok tudnak ezekből születni, és illetve tényleg itt most csak a kreativitás szab határt attól függően, hogy egy sör hogy nézzen ki, bármilyen gyümölcsöt, fűszert, tehát hogy igazából tényleg végtelen az elkészítető söröknek a száma szerencsére, úgyhogy mi folyamatosan kísérletezünk persze új ízekkel.
Az alapítvánnyal hogyan találtatok egymásra?
Úgy indult ez az egész együttműködés, hogyha jól emlékszem, akkor ennek már így 3 éve, hogy mi minden évben, az év végén kijövünk egy ilyen speciális úgynevezett bluff sorozattal, aminek az a különlegessége, hogy általában egy évben egyszer főzzük, sorszámozott palackokról van szó, limitált darabszámba, és egy évig érleljük, így január környékén főzzük, és ez mindig így decemberben, karácsony előtt jön ki a piacra. Viszont ezeket a söröket ilyen nagyon speciális, úgynevezett ilyen mini pezsgős üvegbe töltjük, aminek az a rossz tulajdonsága van, hogy domború az üvegformája, nem ilyen sima, mint mondjuk egy 0,33-as palacké. Ezért géppel nem tudjuk mi ezeket felcímkézni, úgyhogy ez mindenképp emberi erőforrásra van szükség, de tehát ez egy több ezer palackról van szó, úgyhogy nekünk hónapokra leállna a terhelés, ami azt ott nekiállnánk 11-esével felragaszgatni, és mi ekkor kerestük meg azt hiszem, hogyha jól emlékszem, az önkormányzatot, hogy kit tudnának ajánlani nekünk, hogy segítsenek ebben a munkában, és akkor ők mondták, hogy a Zágrábi utcában található Daun alapítvány korábban is ugye nagyon sok ilyen besegítő munkát vállaltak szívesen, és mennyire kedvesek, aranyosak, úgyhogy mi megkerestük őket, és szerencsére igent mondtak erre a felkeresésre, úgyhogy többen jöttek hozzánk a sörfőzdébe, így naponta ilyen 6-7-8-an címkézni, illetve a másik társaság, aki ott maradt az alapítványnál, pedig a kísérő kártyákat fűzték össze, amiket még pluszban ráakasztunk ezekre a sörös üvegre, úgyhogy nagyjából így alakult ki ez az együttműködés.
Említetted a beszélgetésbe a Quimby zenekart is.
Igen, a Quimbyvel idén jöttünk ki egy közös sörrel. Ez is úgymond szokott, vagy én divatos ezekben a craft sörfőzdékben, hogy összeállnak különböző zenekarokkal. Mi nagyon szeretjük személy szerint a Quimbyt, úgyhogy idén egy vörös ipa az Ördög Magyar Hangja néven kikerült a piacra, és mi ekkor gondoltunk újra a Daun alapítványra, hogy egy kicsit megháláljuk még inkább azt a segítséget, amit tőlük kaptunk, úgyhogy megkértük a zenekart, hogy 100 címkét dedikáljon a banda összes tagja, és ezt a sörnek a bemutatóján úgymond a teljes ebből befolyt összeget azt végül a Daun alapítványnak adományoztuk.
Mit szólt ez a megkeresés?
Nagyon örülünk minden ilyen megkeresésnek, mert ugyan most egy kicsit a korábbiakban az átmeneti otthonra helyeztük a hangsúlyt, de mi napközit is üzemeltetünk, ami azt jelenti, hogy 30 átmeneti otthonos és 60 napköz is jár hozzánk minden áldott nap, tehát tulajdonképpen 90 főt látunk el. És ezért ez úgy gondolom, hogy egy elég nagy létszám, és a fejlesztésünk egyik része ugye az önálló élet, a kiintegrálni tulajdonképpen a társadalomba a mi ügyfeleinket. Ehhez hozzátartozik akár a nyílt munkaerő piacon való megjelenés, és mi még legelőször abban gondolkodtunk, hogy ebben a fejlesztésben is tud minket segíteni a sörgyár, hiszen akár üzemlátogatás tekintetében be tudunk tekinteni az ők munkájukat, meg tudjuk mutatni az ügyfeleinknek, hogy más emberek hogyan dolgoznak, illetve utána tovább tudtuk gondolni, hogy vannak olyan állapotú klienseink, akiknek meg is tudunk egy-egy munkát a folyamatot tanítani, és hogy ebben is részt tudunk venni, támogatva az ő munkájukat, mi pedig fejlődünk tulajdonképpen ezáltal. Nagyon szeretik és élvezik ezeket a lehetőségeket. Nyilván a pontosságra megtanítani, egyáltalán maga a munkafolyamatra való, a munkafolyamatnak az elsajátítása sok esetben nagyon nehéz feladat, hiszen mi értelmileg akadályozottakkal foglalkozunk, tehát ez a nyakcímke, vagy pontosan nem is tudom a kifejezését, ennek az elkészítése nem egy egyszerű feladat, hiszen egy lyukasztóval készített kicsi lukon kell egy szalagot befűzni, és az sem mindegy, hogy a szalagnak a görcse az hol áll, és az a szalag hosszának a kétharmadánál, ezt elég nehéz nekünk megértetni, de hál' Istennek, hogy boldogulunk ezzel a feladattal is.
És körülbelül hány céggel van ilyen jellegű együttműködésünk?
Hát sajnos nagyon kevéssel, tehát a rendszeres együttműködés az a Monyósörgyárral van, illetve az Il Treno pizzériával, akikkel évek óta nagyon jó együttműködésünk van. Bimbózó kapcsolatok alakulnak olykor, például boríték készítés, vagy hasonló jellegű dolog, vagy balkezes bögrét rendelnek akár tőlünk, mert hogy egyébként mi egész évben dolgozunk, és elsősorban kézműves tevékenységeket végeznek az ügyfeleink a műhelyekben. Van kerámia műhelyünk is, tehát különböző kerámia tárgyakat, dísztárgyakat, használati tárgyakat készítünk. Igyekszünk az élet minden területét megmutatni az ügyfeleink számára, illetve már tulajdonképpen a lakóotthonok támogatott lakhatásokban ugyanolyan életet élnek a mi ügyfeleink, mint gyakorlatilag bárki más. Gondolhatunk itt a szórakozásra, gondolhatunk itt a munkára, és hát akár a párkapcsolatra is. Tehát, hogy az élet minden területén ők nekik ugyanolyan lehetőségeik vannak, vagy igyekszik az alapítvány biztosítani ezeket a lehetőségeket.
Akkor ez szerint ott alakulnak ki párkapcsolatok is.
Igen, ez egy ugyanolyan természetes dolog nálunk, mint egyébként bármely családban, vagy háztartásban.
We'll be right back.
Éjszakai földetérés címmel jelent meg 2018. októberében Izsó Zita legújabb verses kötete. A szerzővel beszélgetek. Mindenekelőtt arra vagyok kíváncsi, hogy mióta is tart az ő életében ez a csodálatos hivatás. Az írás és a műfordítás, mert hogy amikor készültem a beszélgetésre, akkor azt is megtudtam Zitáról, hogy 4 nyelvből fordít. Franciából, németből, angolból és spanyolból.
Egészen kiskorom óta foglalkozom ezzel, tulajdonképpen mondhatjuk. Gyerekkoromtól kezdve történeteket találtam ki, illetve történeteket írtam, és azt hiszem itt kezdődött. De publikálni később kezdtem. 19-20 éves koromban jelent meg az első vers publikációm, illetve a húgommal, Izsó Nórával együtt írtunk egy színdarabot, és ezzel megnyertük a Magyar Rádió dráma pályázatát. Ez már több mint 10 évvel ezelőtt volt, és tulajdonképpen akkor kezdtem el ezzel komolyabban foglalkozni.
Ugye a történetírás, hát az minden gyereknél megvan. Ma már ugye ezt rendszerint blogon szokták megtenni. Te ugye nyilván abban az időben még nem nagyon voltak blogok, vagy legalábbis akkor kezdődött ez a műfaj, úgymond az internet világában. Te is inkább naplót írtál? Vagy mit jelent ez a történetírás?
Szabványos naplót én soha nem tudtam egyébként írni, hanem mindig ilyen félig fiktív naplót. Tehát megpróbáltam leírni, ami történt, aztán nem sikerült a realitás talaján maradnom, hanem hozzáírtam különböző dolgokat. És a hugommal nagyon sokat játszottunk együtt. És találtunk ki együtt történeteket, mondjuk ha láttunk egy filmet, akár egy mesét, akár egy mesélgő filmet, akkor azt tovább írtuk együtt. Volt, hogy még szövegkönyvet is csináltunk hozzá, magnóra vettük.
Tehát mondjuk most csak példakért mondom, mondjuk az egyik kedvenc sorozat, mondjuk most a Barátok közt, amit ugye nagyon sokan nézünk, és ha mondjuk megtetszik mondjuk az a cselekmény sor, amivel mondjuk vége van egy epizódnak, ugye tudjuk, hogy mindig a legizgalmasabb résznél vágják el az epizódokat, vagy a magát az egész filmet is ugye van, amikor úgy fejezik be, hogy rábízzák a nézőre, hogy döntse el, hogy mi lesz a végkifejlet, akkor ti egész egyszerűen fogtátok magatokat, és írtatok hozzá tovább, mint hogyha az eredeti író az eredeti sorozatot elkezdte volna folytatni?
Igen, ilyesmi. Például a Váratlan utazást néztük gyerekkorunkban sokszor, és az is előfordult, hogy mondjuk a szereplőkkel kitaláltunk egy új történetet. Tehát ilyesmi játékaink voltak, és valószínűleg...
Csak a szerepjáték is volt? Tehát ez azt jelenti, hogy el is játszottátok a hugoddal ezeket a történeteket?
Akár az is előfordult. Ő egyébként most egy színi iskolába jár.
Ja, hát akkor úgy könnyű, persze, hát tulajdonképpen akkor pályán maradt ilyen formában, de meg ugye azért, mert író lettél, és műfordító, és milyen nyelvből vagy nyelvekből fordítasz?
Most leggyakrabban spanyolból, de egyébként angolból, németből és franciából is szoktam.
És hát ugye az angol, az talán nem is a legnehezebb, ugye a francia, meg talán a spanyol, nem? Az nehezebb, nem?
Hát ez nekem így... Az iskolában kezdődött, mert egy két tannyelvű általános iskolába jártam, ahol németet tanultunk, így az lett az első nyelvem, majd ehhez jött az angol, ami már valamennyivel könnyebben ment ezután, a gimnáziumban pedig franciát tanultunk, és később én tanultam meg még nagyjából magamtól spanyolul, mert a latin nyelvek között ugye elég szoros kapcsolat van.
Jól sejtem, hogy a francia és a spanyol között is szoros a kapcsolat.
Igen, igen, a latin nyelvek.
Megmondom, hogy miért kérdezem, mert hát itt a 117 perc című műsorban van egy olyan rovatunk, hogy 7 embere, és ebben a rovatban az én meghívásomra most nem olyan régen Proksa Zoltán előadó művész énekes szerepelt, és elküldött nekem egy dalt, amire én kapásból azt mondtam, hogy francia. És aztán kiderült, hogy nem francia, spanyol, mert annyira franciásan hangzott a címe is, meg bizonyos szövegrészek is, és egyfolytában azon agyaltam utána, hogy hát most ennyire műveletlen lennék, vagy tényleg van valami hasonlóság a kettő között, hogy így össze lehet keverni a kettőt.
Lehet, igen, hasonlóság. Ugye a latin nyelvek között azért van nyelvtani hasonlóság is, úgyhogy...
Igen, és akkor téged tulajdonképpen ez fogott meg, illetve hát ettől lett könnyebb ugye már a második nyelvet, mondjuk a spanyolt megtanulni. Igen.
És melyiket szereted, hogyha mondjuk rád bízzák, hogy melyikre fordíts, mert nyilván ugye van, amikor megvan, hogy melyikre kell fordítanod, vagy melyikből kell fordítanod.
Igen, vannak felkéréseim van. Is, de különösen azt szeretem, hogyha én magam találom meg a szerzőt, akit jónak találok, és akkor tőle fordítok műveket.
Most csak egy példa, hogy mondjuk... tudom, Cervantest olvasol mondjuk eredeti nyelven, és akkor te úgy gondolod, hogy lefordítod, mondjuk ilyen is van?
Vagy kortárs szerzőket szoktam keresni, akik nincsenek még meg magyarul, viszont izgalmasak lehetnek. Tehát adott esetben a magyar irodalmi közeg számára is érdemes ismerni őket.
És mi az, amitől te úgy gondolod, hogy egy mű izgalmas lehet? Hát ez annyira szubjektív, van, akinek izgalmas lehet egy krimi, van, akinek izgalmas egy regény, van, akinek inkább a novellák tetszenek jobban. Most a kortárs irodalomban én például nagyon sokszor inkább a novellákat szoktam előnyben részesíteni. Nem biztos, hogy azért, mert nincsenek jó regények, de valahogy mindig úgy alakult, hogy novellákat szoktam inkább olvasni. Tehát ez teljesen szubjektív.
Hát most egy argentin szerző regényén dolgozom, Rafael Pinedónak hívják a szerzőt, és ez egy nagyon érdekes posztapokaliptikus mű, és ez egyébként jövőre már meg is fog jelenni. Úgyhogy nyilván valamennyire szubjektív, de azért próbálok szakmai szempontokat is figyelembe venni, és nyilván jó az, hogyha ez valamennyire találkozik a leendő olvasók az érdeklődők ízlésével is. Tehát szakmailag is jó, de azért érdekes lehet bárkinek.
És mennyi ideig dolgozol egy ilyen regényen, vagy kortárs szerzeményen? Az átlag, mert hát nyilván van, amelyiken rövidebb ideig, van, amelyiken hosszabb ideig.
Hát ez abszolút változó, a fordítási nehézségektől függ, terjedelemtől is nyilván.
Hogy történik egy fordítás? Akkor ebbe avasd bennünket, mert ez engem mindig is érdekelt. Hát ugye a versnél nyilván sokkal nehezebb, mert ugye ott le kell írnod a szöveget először, utána a streamekbe szedni, de mondjuk egy regénynél vagy novellánál ott hogy történik? Ott is írsz egy vázlatot először, és utána szépen stilisztikailag többször átnézed, javítod.
Hát nyilván van egy első verzió, ami adott esetben még nem tökéletes, tehát egy szövegen azért többször át kell menni, többször kijavítom, és azért van egy szerkesztési folyamat is, amikor mondjuk a szerkesztő átnézi, kijavítja, megbeszéljük az esetleges problémákat, de hát mindig magyarul kell megtalálni a legjobb megoldást.
Tehát azért független attól, hogy te azért érted a szakmádat, azért te is rábízod egy szerkesztőre is, hogy nézz át.
Mindig felmerülhet olyan dolog, amit jobb, hogyha több szem lát, vagy megbeszéljük, hogy melyik lenne a legjobb.
És van olyan, amikor keményen kihúz egy-egy mondatot a szerkesztő, azt mondja, hát ezt tőled nem tenné be, vagy...
Ez mindig az adott szerkesztőtől függ. Én azért jobban szeretem, hogyha minél alaposabb, és inkább minél több dologra hívja fel a figyelmem, és minél több dolgot kérdőjelezzem meg, és aztán kiderül, hogy az én változatom az valóban jó-e, vagy nem.
A mostani kötetedről beszéljünk akkor, az éjszakai földetérésről. Ennek az ötlete hogyan jött? Egyáltalán egy verses kötet az nálad hogyan keletkezik?
A legutóbbi kötetem az körülbelül 4 évvel ezelőtt jelent meg, úgyhogy a mostani ez egy több éves folyamat volt. Ez a 3. verses kötetem egyébként. És amikor egy adott kötet lezárása után elkezdek új verseket írni, akkor még nem mindig tudom előre, hogy ez hogyan fog kötettéve szállni, vagy egyáltalán azok a versek benne lesznek-e. És nyilván ez egy hosszabb folyamat volt, amíg most is kialakult ennek a kötetnek a váza. Itt alapvetően 2 fő téma jelenik meg. Az egyik az a háborúnak a traumái, ami jelenkori eseményekre is utal, de a saját családom története is valamennyire megjelenik benne, amiket mondjuk a nagyszüleim meséltek nekem gyerekkoromban, és amit még én akkor nem is feltétlenül értettem, hogy ez milyen trauma, vagy pontosan mi is történhetett velük. És a kötetnek a második része, az pedig a gyermekek születése körüli adott esetben felmerülő problémákkal foglalkozik. Tehát, hogyha a gyerek születése körül különböző traumák lehetnek akár a családnak, akár a gyereknek, és hogy ezt hogyan tudja együtt a család feldolgozni.
Mi alapján dölt el, hogy ez lesz a címe? Tehát amikor te címet adsz a verses kötetnek, akkor hogy dől el, hogy melyik címet fogod adni?
Hát itt tulajdonképpen fontos volt, hogy egy olyan cím legyen, ami az egész kötetet átfogja.
Tehát egy tematikus, ezt a szót kerestem, igen, egy tematikus cím.
És ugye azért itt többfajta téma jelenik meg. Ezért találtam ki egy olyan címet, ezt az éjszakai földetérést, ami tulajdonképpen egy lelkiállapotra utalhat, amikor az embernek tulajdonképpen földet kell érnie, tehát adott esetben a látszat megoldások, vagy a menekülési útvonalak helyett tulajdonképpen el kell érnie a földet, vagyis boldogulnia kell valahogy. És tulajdonképpen ez mindegyik szélsőséges lelkiállapotban, ami megjelenik a kötetben, ez igaz, lehet, hogy valahogy talajt kell találni.
Most én azt szeretném, hogyha úgy köszönnénk el a hallgatóktól, legalábbis te úgy köszönnél el a hallgatóktól, hogy azért ismerjük meg a kötetet részben, hát nyilván egészében majd ehhez el kell olvasni a kötetet, de hogy egy 2-3 verset, ami számodra a legkedvesebb, azt szeretném, hogyha felolvasnál.
Magánbiológia. A leghidegebb nyári napok egyikén történt. A másodikosokkal berendeztünk egy terráriumot, és beletettünk egy hernyót, hogy megfigyelhessük az újjászületés lépéseit. Az Aleppóból származó kisfiú megszólalt. Ugyanígy kelnek majd ki a sírból, 3 emeletes házuk alá szorult halottaik. A csend gyorsan megszilárdult, mint kiszáradt folyómederbe öntött beton. Hogy eltereljem a többiek figyelmét, kitaláltam, nevezzük el a lepkét, ami nem sokára kikel. Ő is javasolt egy szépen csengő, furcsa hangzású nevet. Sokkal később tudtam meg, hogy azt a gyerekeknek kifejlesztett antidepresszáns nevezik így, amit akkor már hónapok óta szedett. Mire kikelt a pillangó, már nem járt iskolába. Talán rájött, hogy nem következik be, amit mondott, és nem akarta elkeseríteni a többieket. Mi azért ünnepeltünk egy kicsit. Végignéztük, ahogy a lepke kibontja gyűrött szárnyait. Aztán kiengedtük. Becsuktuk az ablakot. A gyerekek csillogó szemmel néztek utána. Nem mondtam el nekik, hogy kint még hideg van. Nem sokára megfagy. Hadd higgyenek tovább a feltámadásban.
Lehet azért erről egy picit beszélni? Nagyon izgalmas, hát amilyen izgalmas lehet egy háborús környezet, tehát most azt értem, hogy fölkelti az ember érdeklődését, és úgy fölfigyel rá. Ugye Aleppó, én nekem az a szó ütötte meg a fülemet, tehát ez abszolút az aktualitásokkal kapcsolatos, ugye ami most történik a Közel-Keleten. A mostani helyzet így lette?
Hát igen, fontos volt valamennyire számomra, hogyha a háborúról beszélek, illetve ezekről a traumákról, akkor a kiindulási pont az mindenképp a jelen legyen, hiszen ugye nagyon súlyos háborús helyzetek vannak jelenleg is a világban.
Igen, és ugye itt megpróbálok párhuzamot keresni a nagymamád, vagy a nagyszüleid által elmeséltek, és a mostani helyzet között, tehát az jutott az eszembe a szó hallatán, miközben ugye hallgattam a verset, járt az agyam, és az jutott az eszembe, hogy te tulajdonképpen, amit hallottál a nagyszüleidtől, hogy milyen lehet a háború, az úgy eszedbe juthatott, amikor a mostani helyzetet láttad a televízióban, igen, mondjuk, a képsorokat, amiket ugye Aleppóból azért szoktak időnként küldeni, mutatni, és valahogy úgy, mintha egy eszedbe jutott volna, hogy igen, hát ilyen lehetett az, amiről a nagyszüleid meséltek. Jól érzékelem én ezt?
Igen, és ez nagyon fontos élmény is volt számomra, hogy tulajdonképpen ezen keresztül értettem meg azokat a dolgokat, amin a családom tagja is átmentek.
És milyenek vannak még? Mert hát gondolom, hogy azért nem csak ilyen, ugye, ja, még amit szerettem volna elmondani feltétlenül, most így próbálok, tehát azért csapongok, mert most ugye a gondolatok cikáznak a fejemben. Ez nagyon megindító volt, ne ez a lényeg, ezt az nyilván a hallgatók is érzékelték. A lepke az ugye itt ebben az esetben talán nem jó szó az, hogy a feltámadást szimbolizálja, amire én gondolok, hanem inkább azt jelenti, nem, hogy valahogy úgy megpróbálsz elvonatkoztatni ettől a csúnya világtól. Tehát hogy a lepke is ugye megpróbál szállni fönt, és nem törődni ezzel a csúnya dologgal, ami lent van a földön. Ugye?
Hát igen, ez is benne lett tulajdonképpen.
Egy ilyen álomvilágban
élsz. Egy ilyen idealizált világ, amihez mondjuk az emberek megpróbálnak fordulni, tehát hogy felépíteni mondjuk akár egy terráriumban, vagy egy kis térben egy idealizált világot mondjuk szemben ezekkel a történésekkel.
Tehát én valahogy ezt úgy képzelem el, hogy úgy nézzük a terráriumban a lepkéket, és azt teszünk be, hogy de jó nekik, semmire nincsen gondjuk, tök boldogok, mi meg itt a földön, vagy ebben a csúnya világban, ugye mi látjuk, halljuk ezeket a borzalmakat, amik itt történnek nem messze tőlünk, vagy éppen ott, ahol vagyunk.
Hát igen.
Uh-huh. Tehát akkor ez jól érzékeltem.
Igen.
És megmondom őszintén, hogy így sokkal jobb persze, hogy most te ezt előadtad, mint mondjuk elolvasva. Tehát nyilván így sokkal könnyebb. És milyen vers van még, ami így számodra
kedves? Hát akkor
kedves?
Felolvasok
mondjuk egy vidámabb.
Egy vidámabb?
Igen.
Vagy relatíve vidámabb.
Tehát relatív. Ehhez képest akkor mondjuk vidámabb.
Felolvasok. Egy pillanat. A hír. Épp a cukrászdában voltam, amikor csöngött a telefonom. Csak másodszorra vettem fel, mert még ki kellett tennem a pultra az aprót, hogy el tudjam hozni a kedvenc süteményed. Miután elmondták a hírt, csak arra tudtam gondolni, hogy a sütemény még 3 napig biztosan eláll. Ez a 3 nap az egyetlen esélyem. 3 napig még kiderülhet, hogy téves volt a hír. Nem te voltál, vagy nincs is halál. És akikre földet borítottunk, megrázzák tagjaikat, leporolják ruháikat, asztalunkhoz ülnek. Azt mondják, jó, hogy hazaértek a vihar elől, mert nem vittek magukkal kabátot, és hosszú távon létükre nem adnak magyarázatot.
Igen, hát zaklatott is lett a hangod, ahogy ezt olvastad, tehát ez is valami személyes emlék. Ha nem szeretnél róla beszélni,
hát
akkor persze
nem, nyilván. Nem, hanem hogy igazából ez sem úgy olyan értelemben vidám, de talán már valamennyire megjelenik a remény, illetve egy valami másnak a lehetősége.
Uh-huh. Igen, 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 igen. Van-e még esetleg olyan, amit most megosztanál a hallgatókkal?
Egyet még felolvasnék. Érkezés. Azok, akik látták az arcát, tudják, hogy az igazi otthon nem lesz ismerős. Nem találod majd ott a játékot, amit elvesztettél a mezőn 7 évesen. Nem lesznek majd ott messzire kóborolt házi állataid. És nem lesz ott a véletlenül szétszakított rajzot sem, ami után olyan sokáig sírtál. Mégsem hiányzik majd semmi, és nem is lesz semmi hiába való. Az idő sem múlik többet úgy észrevétlenül, ahogy a bevásárlókosárban a zacskó liszt néha folyni kezd. És ő ott lesz, a térdére ültet, és mintha csak belealudtál volna egy filmbe, elmeséli neked, hogyha nem halsz meg, hogyan folytatódott volna az életed? Csak az lesz majd a furcsa, hogy egyre nehezebben tudod felidézni, milyenek voltak a vonásaid. Félsz, hogy elfelejted az arcod, mint egy rég nem látott rokonét. De aztán körbenézel. Magadra ismersz a körülötted lévő dolgokban. Felismered a folyó fölé hajló fában a hátad görbületét. A törzséről lefejtett kérekben a hajad színét. És nem keresett többé, megszállottam magadat, mert akkor már mindenhol ott leszel. és soha többé nem talál beléd utat a félelem.
Éjszakai földetérés címmel jelent meg 2018. októberében Izsó Zita legújabb verseskötete. A szerzővel, Izsó Zitával beszélgettem. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2018. decemberi második adását hallották. Ezzel a műsorral legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk ugyanezen a frekvencián, immár 2019. január elején. Megköszöni kitüntető figyelmüket a műsor felelős szerkesztője és technikai munkatársa, Ruzsa Viktor. Áldott ünnepet és boldog új esztendőt kívánunk Önöknek. A viszonthallásra!
A Hobby Rádió műsorának egyes elemeit tettük hallgathatóvá itt a T-Rádióban. Marosi Antalt hallották.
T-Rádió. A T-Rádiót.